are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. A magyar klasszikusok sorozatban a következőkben elsősorban nem a zeneszerzőkre, hanem a leghíresebb magyar előadó művészekre fogok koncentrálni. Persze a két tevékenység gyakorta nem válik el élesen egymástól, hanem szorosan összefügg. Különösen feltűnő ez az átfedés a zongoristák esetében. Gondoljunk csak arra, hogy a legnagyobb zeneszerzők a billentyű művészei is voltak. Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Debussy vagy Bartók elsőrangú virtuóziai voltak a zongorának. Ennek okára csak következtetni lehet, de az összefüggés azért elég kézenfekvő, hiszen a zongoristák teljes harmóniákban gondolkodnak, hozzá vannak szokva a teljességhez, míg más hangszerek művészei egyedül nem képesek a teljes művet megszólaltatni. Persze kivételek is vannak, gondoljuk például Bach hegedű szólószonátáira. Seszeg is a száma a híres magyar előadó művészeknek, ezért nem könnyű a teljességre törekedni, és nem is teszem. Az elkövetkezendő műsoraimban csak egy néhány kiválóságra szeretném ráirányítani a figyelmet. Elsőként talán a Liszt utáni legnagyobb művészre szeretném koncentrálni a figyelmet, aki sokáig mellőzött volt a kommunista Magyarországon. Dohnányi Ernőről van szó, akiről még zeneakadémiai tanulmányaim alatt is keveset hallottam, pedig kétszer is az akadémia rektora volt. Természetesen a kiváló embernek mindig sok irigye van. Mivel saját képességeikkel nem vetélkedhettek vele, másképpen próbálkoztak. A tanácsköztársaság után azzal vádolták, Kodállyal együtt, hogy támogatta a vöröseket, a világháború után pedig pont ellenkező előjellel náci szimpatizánsnak lett beállítva, holott mindig csak a magyar zeneművészet felemelése volt a célja. Dohnányi univerzális zseni, olyan, akihez fogható nagyon kevés volt a zene történetében. Zongoristaként lett világhírű, Európa mellett Amerikában is. Élt egy ideig Németországban, majd hazajött, és itthon vált a magyar zenei élet vezető egyéniségévé. Gyerekkora óta komponált és komponistaként is elsőrangú műveket szerzett. Korábbi műsoraimban már beszéltem erről. Ehhez társult még karmesteri tevékenysége is, sorra mutatta be kortársai, elsősorban Bartók, Kodály, Weiner műveit, saját kompozícióit is háttérbe szorítva. Számtalan történet van rendkívüli memóriájáról, 10 évesen már betéve tudta Beethoven 32 zongoraszonátáját, a legkomplikáltabb zenekari partitúrákat első látásra lejátszotta, bármit képes volt más hangnemekbe transzponálni, improvizációs képességeinek csodájára jártak, és így tovább. Tanárként hosszú sora van kiváló növendékeinek, köztük a világhírű Fischer Anni, Cifra György és sokan mások. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy találtam néhány felvételt, ahol saját műveit játsza. Most ezekből mutatok be kettőt. Először kérem, hallgassák meg a Rurália Hungarica című sorozat 6. darabját.
Thank you.
Következik Dohnányi Ernő rapszódiája, játssza a szerző.
Thank you.
Másodikként egy ugyancsak kivételes tehetségű zongoristát szeretnék röviden bemutatni. Neve Nyíregyházi Ervin. Ő is Doknányi tanítványa volt, és változatos karriert futott be. Csoda gyerekként indult, és rendkívüli képességeire hamar felfigyeltek. Már fiatalon az akadémia növendéke lett, és jó kilátásokkal indult a pályán. Apja elvesztése után anyja próbálta csoda gyerekként érvényesíteni, de ezzel gyakran nevetségessé tette. Amerikába távozott, ahol egy lett a tehetséges, de nem kiugró zongoristák között. Félresiklott, és később ő maga minősítette végzetes hibának az amerikai kalandot. Idős korában kapott még egy lehetőséget, el is ért néhány kiugró sikert, de ez már késő volt. Gyakran hibázott, ezért saját feldolgozásait szerette leginkább előadni, azokat nehezebb volt kritizálni. Ma hallgassák meg egyik opera parafrázisát, amelyet Leon Cavallo Bajadzók című operájának témáira komponált. Következzék tehát Nyíregyházi Ervin. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Kiránduláshoz kicsit hideg az idő, ezért ma néhány különleges múzeumba látogatunk el. Első állomásunk Velemér, jellegzetes őrségi szeres település, szerkezetét napjainkig változatlanul megőrizte. Ez, amint egy 80 lelkes falu a legszebb őrségi tájban, erdőkkel koszorúzott dombok alatti hangulatos völgyben található. Nyárin a hajnalokon boldog madárcsicsergés tölti be a levegőt a csinos házakból álló erdős dombok lejtőin fekvő településen. Velemiren a legnagyobb kánikulában is zöld a táj, és kellemes az éghajlat. A falu neve Attila Hun uralkodó egyik alkirályának, Valamárnak a nevét őrzi, akinek Attila halála után ezen a tájon volt egy kicsiny országa. Mivel azt mondtam az elején, hogy hideg van, ezért most egy múzeumba látogatunk el. Velemér egyik különlegessége ugyanis a Sindű Múzeum. Hogy mi az a Sindű? A Sindű a zsindely helyi megfelelője, de nem fazsindelyt, hanem házilag készített tetőcserepet jelent. A Sindű Múzeum a világ legnagyobb kis múzeuma. Az alapterülete zsebkendőnyi, a tudományos mondani valója alapján azonban nagynak ítélhető. Az egyik sajátos népművészeti ága házilag égetett tetőcserepeken, sindükön alkalmazott esetenként ősvallási eredetű jelkincs kerül itt bemutatásra. A cserepek kép- és formavilága technikai színvonala gyakorlott művészre vall, agyagművességben jártas parasztemberek helyi szóhasználattal gerencsérek készítették őket. 1995-ben egy 7500 éves falu nyomaira, köztük egy jelekkel borított tehén figurára bukkantak a régészek a Kerka völgyében, a Szent György völgy határában lévő Pityer dombon. A szobrocska hiteles múzeumi másolata ma megtekinthető a velemiri Sindű Múzeumban. Ha már múzeumokat látogatunk, itt van egy roppant furcsa és érdekes kiállítás, Véres középkor horrorárium és kínzó múzeum Keszthely belvárosában. A Kínzó Múzeum bemutatja a kínzási kivégzési módszereket a középkortól a legújabb korig, a Távol-Kelettől a tengeren túlig. A korabeli dokumentumok alapján elkészített eszközök hülyen tükrözik a korábbi századok kegyetlenkedéseit. Túri Török Tibornak, a horrorárium létrehozójának segítségére voltak a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, akik megalkották a szobrokat. A metszetek korabeli leírások alapján készült bábuk által bemutatott jelenetek hűen ábrázolják a németalföldi, francia vagy akár japán kínzási módszereket. Az egyik szoborban például Dracula grófra, egy másikban a vérfürdőben pihenő Báthori Erzsébetre ismerhetünk. A közel 200 éves malomépületben helyet kapó múzeumban több kínzó eszköz is megtekinthető, például a vas szűz, a hüvelyk szorító, Júdás létrája, vagy éppen a szöges fotel. A kerékbetörést, karóbahúzást, vagy épp kínpadon való nyújtást bemutató jelenetek a viszonylag sötét terem, valamint a horrorfilmekben hallhatóhoz hasonló háttérzene miatt a kiállítás megtekintése csak erős idegzetűeknek ajánlott. Hogy kicsit megnyugodjunk, gyorsan sétáljunk át a Keszthelyi belváros másik múzeumába. Itt látható a Csiga parlament, a világon egyedülálló 7,5 méter hosszú óriás makett. Készítette Miskei Ilona néni, aki 1920-ban született, és 1970-től 14 éven át 4,5 millió pannon tengeri csiga felhasználásával felépítette a világon egyedülálló makettjét, a magyar parlament épületét. Az ország különböző bányáiból származó 28 millió éves őstengeri maradványokat a parlament díszítéseit utánozva válogatta. A különböző formájú csigákat más-más formában vágta el, így az eredetihez megdöbbentően hasonló díszítő elemeket produkált. A sötét csigákat nyílászárókhoz és peremekhez, szegélyekhez rögzítette, míg a világosabbakat a homlokzathoz építette fel. 1999-ben külföldi vevőket elutasítva a Keszthelyi Viselet Történeti Múzeum gondjaira bízta alkotását. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart. Április 12-én emlékezünk a Felvidékről kitelepített magyarok tízezreire. Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a felvidéki magyar lakosság kitelepítése. A szlovák-magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a parlament. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult a Felvidékről, és 1945. június 5-éig több, mint 75 ezer embert szállítottak át Magyarországra. Április 14-e a Könyvtárosok Világnapja, amelyet két nagy szervezet, az Amerikai Könyvtárak Szövetsége és a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége kezdeményezett. A célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak. A könyvtáros közvetítő szerepet betöltő személy volt az ókortól napjainkig az információk és az olvasók között. Ez a szerep teszi a szakmát egyedivé, és ez a szerep kötelezi arra a könyvtárosokat, hogy megismerjék a tudományokat, és jártasak legyenek a könyvtári információs technológiákban. Egy magára valamit is adó szakma számára nem elhanyagolható a folyamatos szakmai képzés. Mivel a könyvtárak elsődleges feladata még mindig az, hogy a könyveket eljuttassák az olvasóhoz, és megszerettesse az olvasását, ezért az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosoknak jó pszichikai érzékkel, alapos állományismerettel, jó beszédkészséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ajánlani tudják a legfrissebb irodalmat. Hanvas Béla szerint a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény.
Mi az? Kérdezte Vérigó. Tavasz. Felelt a nap. Megjött? Kérdezte Vérigó. Megám. Felelt a nap. Szeretsz? Kérdezte Vérigó. Szeretlek. Szólt a nap. Akkor hát szép lesz a világ. Még szebb. És boldogabb.
A hónap híres szülöttei közül ma kettőről, pontosabban két költőről emlékezünk meg. Ugyanis április 11-én Magyarországon a költészet napját ünnepeljük, amely egyben József Attila születésnapja is. Ebben az évben húsvét ünnepével is egybeesett, ezért egy hét késéssel a mai adásunk tematikája lett. József Attila költészetével már több alkalommal foglalkoztunk. Ma elsőként Tóth Árpád életútját ismertetem a teljesség igénye nélkül. Tóth Árpád 1886. április 14-én született Aradon. Édesapja Tóth András szobrász volt. Megszállottja Kossuth Lajos és a szabadságharc emlékének. Élete folyamán több különböző város főterei számára készített Kossuth szobrokat, ennek köszönhetően a családja eleinte jólétben élt. A gyermek Árpád gyenge testalkatú volt, a tüdőbajra korán hajlamos. A rajzban mutatott tehetséget, apja ezért rajztanárnak szánta. A család Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte. Színjeles eredménnyel érettségizett, majd latin-görög kiegészítő érettségi vizsgát tett. Apjával Párizsban és Bécsben is járt. 1905 és 9 között a Budapesti Egyetemen magyar-francia szakos bölcsész hallgató. Ekkor ismerte meg az új irodalmi törekvéseket. 1908-tól a Nyugat munkatársaként dolgozott, mely közölte a verseit. Az egyetemet még nem végezte el, mikor családját megaláztatás érte, amely anyagi romlást is hozott. Édesapja a debreceni szabadságszobrát élesen bírálta a szakmai kritika. Minek következtében a hatóság leromboltatta a kontármunkának minősített emlékművet. Az apja ettől fogva magával meghasonolt, komor emberré lett. S mindez a család életére is nyomasztóan hatott. Ugyanis újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartani a családját. Így felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, színkritikákat írt, majd miután tönkre megy a kiadó, házi tanítói állást vállalt Budapesten. Megjelenik első verses kötete, a Hajnali szerenád. Csak nehezen talál szerkesztőséget, de már ekkor kiderült, hogy tüdőbetegségben szenved. Többször a tátrai hegyvidéken gyógykezelik, amelynek költségeit Hatmani Lajos állta, és alkalmazta őt segédszerkesztőként is. A tanácsköztársasággal szimpatizált. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt. Annak bukása után a szomorúság lett úrrá költészetén is. Anyagi és egészségügyi állapota is romlott, sőt, az öngyilkosság gondolata is felmerült benne. Több alkalommal időzött Új-Tátrafüreden gyógykezelés céljából. 1920-ban már a Tamás utcai szanatóriumban kezelték, és mindössze 42 éves, amikor elhuny. Munkásságának filozófiai hátterében Schopenhauer áll az ember kielégítetlen vágyaival, fölfokozott magányérzettel, a tétovasággal és a melankóliával. Mindez korjelenség, korélmény, némiképp kordivat. A világképnek megfelelően a meghatározó műfaj az elégia. A hangnem, a hangfekvés pedig a borongásé.
Előttünk már hambassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugár koszorút font hajat sötét lombjába az alkon. Halvány szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélek vándorlás. Illattás csendé, titkok illata fénylett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt én, mint ahogy soha, s a fényt szemem beitta a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy a te, vagy áldott csipke bokor drága teste, melyben egy Isten szállt a földre, s lombjából felém az ő lelke azt. Igézve áll soká, csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alél pillány lassan felvetődtek. És éreztem szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat ereg útjain vér. A földi érzés mennyire szeret. Thank you.
a hónap második szülöttje, Márai Sándor, aki 1900. április 11-én született Kassán. Felmenői eredetileg polgári származású cipszerek voltak, a 18. század végén kaptak nemességet. Édesapja, dr. Nemes Grosschmidt Géza, királyi jegyző, a Kassai Jogászkamara elnöke. Két nagybátyja is jogtudor volt. Családjával Kassán élt. Számára az maradt az az örökváros, amely után mindig is vágyódott, különösen az emigrációban. A jászóvári premontrei kanonok kassai főgimnáziumában tanult, azonban egy évre el kellett hagynia az intézményt. Ezután a budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumba jár, amelyre úgy emlékezett vissza, mint egy katonai neveldére. A szigorú szabályokat nem jól tűrte, így egy évvel később már újra Kassán volt, viszont az eperjesi katolikus főgimnáziumban érettségizett. Ez idő alatt különböző napilapokba pályázott álnéven. Az iskolaváltásoknak két oka lehetett. Egyrészt a premontreiek nem tűrték kihívó, bohém stílusú öltözködését, másrészt ellenezték, hogy a növendékek önállóan publikáljanak. A családi szájhagyomány szerint azért volt szükség álnévre, hogy a művészi irányú pályaválasztással ne hozzon szégyent a Grosschmidt névre. A fiatal fiú írói ambícióit nem nagyon támogatta a családja. Ezzel ő is tisztában volt, mint ahogy azzal is, hogy tehetséges. Egyik barátjához 1917-ben írt levelében így vallott erről. Senkim, egy emberem sincs, akihez írhatnék, aki nem utál, vagy akinek nem vagyok közönyös. A legtökéletesebben egyedül vagyok. Én tudom, hogy zseni vagyok. Választott ember vagyok, és sokra fogom vinni, vagy semmire sem fogom vinni, de produkálni fogok. Érzem, tudom, hogy ez kikerülhetetlen. Az életemet eddig is én csináltam, ezután is én fogom csinálni. Ő is szimpatizál a kommunizmussal és a tanácsköztársasággal, amelynek bukása után a családja biztonságosabbnak látja, ha elhagyja az országot. 1928-ban feleségével visszaköltözik Budapestre Párizsból. Márai idővel korának egyik legnépszerűbb és legsikeresebb írójává vált. A legtermékenyebb írói korszaka 1930 és 1942 közé tehető. 1934-ben alkotta meg egyik legmaradandóbb művét, az Egy polgár vallomásait, amely főleg önéletrajzi elemekből állt. A polgárság kritikája és újra álmodása volt. 1938 őszén nagy öröm érte, amikor a Felvidék egy részét Kassával együtt az első bécsi döntés értelmében visszacsatolták Magyarországhoz. A magyar csapatokkal lapja tudósítójaként visszatér a szülőföldjére. 1942 Márai egyik legtermékenyebb éve volt. A Röpirat a Nemzetnevelés ügyében című eszéje akkoriban nagy port vert fel, s miatta rengeteg támadás érte. Még ebben az évben írta meg talán legismertebb regényét, a Gyertyák csonkig égnek címmel. Ugyanekkor a kassai polgárokból készült drámát is színpadra vitték. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Megírta füves könyvét is. Az ország helyzetét nem látta tragikusan a világháború után, azonban érezte, új rend fog kialakulni az országban. Még az ország elhagyása előtt megfogalmazta az otthontalanság gondolatát. Minden háború után vannak témák, amelyek élnek, sarjadzanak a levegőben. Most ilyesféle személy fölötti általános téma lesz az európai irodalomban az otthontalanság. A kommunista rezsim Tamási Áronnal íratott kritikát a verséről. Márai erre így reagált. Otthon versekben, rádió üzenetekben, cikkekben válaszolnak most, a Halotti beszéd című versre. Nyilván elrendelték otthon a kommunisták ezt a koncertet. Így bizonyítják, hogy aki elmegy hazulról, elsorvad a honvágytól. Ez részben igaz is, de annak, hogy elmentem hazulról, a kommunisták voltak az okozói. Ha ők nincsenek, ma nincs honvágyam. Ez az elveszettségérzés egészen 1951. októberéig tartott, amikor is csatlakozott a Szabad Európa Rádióhoz, és így egyfajta szellemi légi hidat vert elhagyott hazájával. 1952-ben elhagyta Olaszországot, és New Yorkba költözött. Az 1956-os eseményeket mindvégig figyelemmel kísérte. Reménykedett, hogy hazája felszabadul a szovjet megszállás alól. Ám hatalmasat csalódott a nyugati hatalmakban, amiért nem nyújtottak segítőkezet a bajban. Később, a 60-as és 70-es években ezért nem költözött vissza se Németországba, se Franciaországba vagy Angliába. Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam. És az értelem szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem, és lassan felderültem. Egy napon meghalok, s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű. Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.
A csendre vágyom én, hogy ható legyen, ki végaz küld felé. Valaki ír, valaki vár, valaki hang nélkül beszél. Csend, a csendet kérem én. that so hard.